Mai nap egy különleges vasárnap, abból a szempontból is, hogy ma van anyák napja, és kívánjuk és kérjük, hogy Isten áldja meg az anyukákat, édesanyákat. Ennek a blokknak a bevezetőjeként szeretném, ha megnéznénk egy nagyon rövid kis bejátszást, amiben kisgyerekek nyilatkoznak az anyukájukról.
Az én anyukám olyan, mindig kifesti magát.
Az én anyukám szomorú is szokott lenni, vidám is szokott lenni, meg nőnkes is szokott lenni, és engem meg szokott dorgálni. Amikor rossz vagyok, akkor...
Az én anyukám az a legjobb, a simogat nem mérges, és a Balázs se szidja.
Az én anyukám az a legjobb, két legjobb van benne, az, hogyha éhes vagyok, akkor azt mondja, hogy egyél, és akkor meg az, hogy azt is szeretem benne, hogyha mosolyog. Minden nap szokott mosolyog.
Dobd már vissza. Köszönöm. Nos, hát az én anyukámban a legjobb az, hogy, és akkor lehet mondani, hogy ki mire emlékszik, vagy milyen tapasztalatai voltak azzal, hogy milyen az édesanyja. Most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy tényleg emlékezzünk az édesanyákra. Lehet, hogy valakinek itt van az édesanyja, lehet, hogy valakinek még él az édesanyja, valakinek már nem él az édesanyja, de mindenképpen az édesanyák meghatározóak minden embernek az életében. Van a Bibliában egy különös áldás, amiben Isten azt ígéri, hogy ha így áldjátok meg egymást, akkor Isten meghallgatja ezt az áldást, és megáldja azokat. Ez az ároni áldás. És arra szeretnének kérni benneteket, hogy főleg azok, akiknek él még az édesanyjuk, mondjuk el közösen ezt az ároni áldást. Most így az édesanyákra koncentrálva, hogy az én édesanyám legyen áldott, az Isten áldja meg őt. Ha már nem él az édesanyád, akkor ez az ároni áldás inkább egy emlékezet legyen, hogy emlékezzél arra, hogy ő nagyon sokat tett érted, sokat küzdött, és sok mindenben ott volt melletted azért, hogy te az legyél, aki valójában vagy. Tehát hívlak benneteket arra, hogy mondjuk ezt az ároni áldást hangosan együtt, és utána majd egy imádságot mondok még az édesanyákért. Szóval áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a tökéletes tervet, hogy te létrehoztad a férfit, a nőt, a családot, a gyereket, a gyerekeket, és köszönjük, hogy az édesanyáknak olyan különleges szerepet szántál ebben. Urunk, imádkozunk most értük az élő édesanyákért, imádkozunk, hogy erősítsd meg őket a mindennapos tevékenységeikben, ebben a 24 órás munkában, szolgálatban, legyenek erősek, legyenek kedvesek, mosolygósak, áldottak, és minden olyan dologban pedig határozottak, amikor erre van szükség. És imádkozunk az édesanyákért, Urunk, hogy az Istennek minden szeretete, minden jósága és minden kegyelme és minden igazság az édesanyákon keresztül hadd tudjon áradni a gyerekekre, a családokra. Szeretnénk megemlékezni azokról az édesanyákról is, akik már nem élnek. Köszönjük az emléküket. Urunk, te azt mondtad az igében, hogy az igazaknak az emléke az áldott, és így szeretnénk emlékezni az igaz édesanyákra, akik sokat tettek a családjukért, a gyermekeikért. Köszönjük ezt neked. És magunkért is imádkozunk, hogy mi, akik most élünk, hogy a jelenlegi édesanyák tudják betölteni a küldetésüket, minden változó körülmények között, vagy nehézségek, vagy örömök között, de tudjanak erősek és bátrak lenni. És legfőképpen azt kérjük, Urunk, hogy a menny minden áldása nyugodjon meg most is, és örökké az édesanyákon. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Isten áldja meg az édesanyákat.
Pedig a gyerekek elmehetnek a különböző foglalkozásokra. Sok siker, gyerekek! Legyetek ügyesek feladatokban, és a prédikációt pedig meghallgathatjuk Pistitől. Gyere, Pisti!
Ma a 37. Zsoltár a témánk. Ennek a Zsoltárnak a két nagy csoportja, akikről ír a Zsoltáros, és aztán pedig nem más, mint Dávid, azt mondja, hogy vannak igazak, és vannak gonoszok. Ennyire leegyszerűsíti a világot, és ír az igazakról, és ír a gonoszokról, hogy mit csinálnak az igazak, és mit csinálnak a gonoszok, mi jellemző az igazakra, és mi jellemző a gonoszokra. Mielőtt felolvassuk ezt a Zsoltárt, ezt a kis összefoglalást szeretném nektek bemutatni. Azt mondja a Zsoltáros, hogy mindaz, ami az igazakra jellemző, hogy le akarják, az igazakra jellemző az, hogy meg akarják változtatni a gonoszokat. Köszönöm. Az igazakra jellemző tehát, hogy meg akarják változtatni a gonoszokat. A gonoszokra viszont az jellemző, hogy le akarják győzni, sőt, néha megsemmisíteni az igazakat. Tehát markánsan elkülönül az a két gondolkodásmód, az a két életszemlélet, az a két gyakorlat, amit az igaz emberek és a gonosz emberek követnek. Dávid tehát ebben a Zsoltárban erről a két dologról ír, erről a két csoportról ír, és tulajdonképpen azt foglalja össze, hogy az élete során, amikor megtapasztalta, hogy az igazak és a gonoszok, amikor összecsapnak, amikor a konfliktusok vannak, akkor ő milyen módon harcolta meg ezeket a harcokat, ezek a szellemi harcok hogy működtek az ő életében, és tulajdonképpen ez a Zsoltár nem más, mint egy ilyen tapasztalatok gyűjteménye. Azt is mondhatná Dávid, hogy én azt tapasztaltam, hogy Isten ilyen módon vezeti az igazakat, és ilyen módon foglalkozik majd a gonoszokkal. És azt mindenképpen érdemes megfigyelni, mielőtt felolvassuk ezt a Zsoltárt, hogy amit Dávid leír, hogy milyen módon gondolkodnak az igazak, és hogyan akarják megváltoztatni a gonoszokat, vagy a gonoszok, ahogy erőszakosan néha megnyilvánulnak, ebben a konfliktusban az igazak soha nem fizikai eszközökkel harcolnak, soha nem fizikai fegyverekkel harcolnak, hanem szellemi eszközöket, az Istentől kapott szellemi ajándékokat és szellemi fegyvereket használják. És ez azért fontos, mert ha mi igaz emberek akarunk lenni, akkor a különböző nehézségeket, konfliktusokat tulajdonképpen ilyen módon kell megharcolnunk. És még egy idézetet szeretnék mutatni, mielőtt elolvassuk a Zsoltárt. Egy ma már nyugdíjas, de egy nagy hatású igehirdető, Charles Stanley ezt mondta. Egy kereszténynek nincs joga harcolni, ha csak nem szellemi harcról van szó. Vagyis a keresztények igenis harcban vannak, nagyon sok konfliktus, nagyon sok nehézségben keresztül kell menni, de ezekben a konfliktusokban, harcokban a szellemi eszközöket kell használni, a szellemi fegyvereket kell használni. Hát így hallgassuk meg ezt a Zsoltárt, a 37. Zsoltárt. Nem rövid Zsoltár, arra kérlek benneteket, hogy amíg olvassuk ezt a Zsoltárt, közben ne kapcsolj ki, hanem próbáld végigfigyelni. És tulajdonképpen ezek a szempontok mentén igazak és gonoszok, a gonoszoknak az eszközrendszere, az igazaknak az eszközrendszere, és egyébként kinek jobb, majd ez ki fog derülni a végén. Hallgassuk most tehát a Zsoltárt.
Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt. Levágják az egyenes útoljárókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is. de megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyattá lett az igaz, sem azt, hogy a gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörülés kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljen, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fethetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.
Köszönöm szépen. Amikor leülök és Bibliát tanulmányozok, akkor egy nagyon egyszerű módszerrel szoktam kezdeni mindig. Hát vagy egy lapot előveszek, és elkezdek írni, vagy kinyitok a gépemen egy új dokumentumot. És ahogy olvasom a Bibliát, mindaz, ami úgy fontos mondat, vagy akár érthetetlen mondat, azt próbálom megfogalmazni magamnak, és leírni. És amikor elolvasok egy szakasz mellette, ott van egy rövid kis jegyzet, néhány megállapítással vagy kérdéssel, és tulajdonképpen az segít nekem, hogy pontosan értsem is, hogy miről is van szó. Ezzel indul minden nálam. Ezt csak azért mondtam el, mert tulajdonképpen most erre hívlak benneteket, amit a Zsoltár elolvasása után az első pár percbe tettem, azt most szeretném megmutatni nektek. Ahogy összeírtam a Zsoltárban lévő igazságokat. Tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy egy táblázat született belőle, és ez a táblázat arról szól, hogy vannak az igazaknak a tulajdonságai, és vannak a gonoszoknak, vagy a bűnösöknek a tulajdonságai. Tehát nézzük meg ezeket. Ez még mindig a bevezető, csak hogy megérkezzünk ehhez a 37. Zsoltárhoz. Tehát az igazakról azt mondja a Zsoltár, Dávid király, hogy bíznak az Úrban, reménykednek és jót tesznek, biztonságban élnek, örökség vár rájuk, öröklik a földet. Ezzel szemben a bűnösökre vagy a gonoszokra úgy tekint Isten, hogy hamar el fognak hervadni, kipusztulnak, megsemmisülnek, hirtelen onnanak össze, nem marad belőlük semmi. Az igazak gyönyörködnek az Úrban, és megadja a kéréseiket Isten, bíznak benne, jogaikat Isten fogja képviselni, míg a bűnösök, gonoszok hadakoznak, meg akarják ölni az igazat, de kardjuk a saját szívüket járja át, fegyvereik összetörnek. Az igazakra jellemző, hogy csendben várnak az Úrra, ő felmagasztalja őket, nem mérgelődnek, nem heveskednek, nem indulatosak, a bűnösök miatt békességet kapnak Istentől. A bűnösökre viszont az jellemző, hogy acsarkodnak, ármánykodnak, kardot rántanak, kifeszítik az íjat az igazra, le akarják győzni az igazakat. És van még egy oldal. Igazakra továbbá jellemző még az, hogy kevéssel is boldogok, igazat mondanak, Isten törvénye ott van a szívükben. A bűnösök azok, akik a sokat sem értékelik, tehát nem teszi őket boldoggá, önzőek, és alapvetően Isten nélkül élik az életüket. Az igazak nem szégyenülnek meg a legnehezebb időkben sem, éhínség idején sem, jól laknak, adakozóak, könyörületesek, becsületesek, fethetetlenek. Ezzel szemben a gonoszok kölcsönt kérnek, de nem adják vissza, nem becsületesek, és kihasználják az igazakat. Az igazak az Úr támogatását élvezik, határozottak erőt kapnak az Úrtól, míg a gonoszok nem számíthatnak az Úr segítségére, ezért a saját erejükben kénytelenek bízni, hiszen máshoz nem folyamodhatnak. Az igazak áldottak, áldás van rajtuk, Isten vezetését és irgalmat tapasztalják, és még az utódaik is áldottak, és a bűnösök ezzel szemben azt tapasztalják, hogy átok van rajtuk, utódaik kivesznek, és nem fog rájuk emlékezni senki. Hát ez a Zsoltár. Az első olyan kérdés, ami megfogalmazódhat ilyenkor az emberben, hogy és te melyik csoportba szeretnél tartozni? Melyiket választod? Melyik a szimpatikusabb? Itt a néni azt mondja, hogy igaz akar lenni az igazak csoportjában. Ugye, amikor így végignézzük ezeket, akkor azt mondjuk, hogy hát ez szinte nem is kérdés, tehát persze, hogy az igazak csoportjában akarok tartozni, hiszen ezek lesznek a boldogok, az eredményesek, vagy áldottak, vagy nekik a jobb, és a gonoszok, vagy a bűnösök hát kevésbé fogják tapasztalni azokat a jó dolgokat, amiket az ember úgy elvár az élettől. Arra hívlak benneteket tehát, hogy akkor induljunk el, és menjünk végig ezen a Zsoltáron. Minden versnél nem fogunk megállni, nem lesz ennyi időnk, vagy nincs ilyen hosszú időnk, de néhány állomásnál megállunk, és megismerjük ennek a Zsoltárnak a belsejét, a szívét, a lényegét. Az igazak és a bűnösök, mi jellemző az egyikre, és mi jellemző a másikra. Nézzük azt meg, hogy mi jellemző az igazakra. Dávid azt mondja, hogy az igazakra jellemző az, hogy az Isten törvénye van a szívükben. Ez egy markáns központi eleme ennek a Zsoltárnak, hogy az igazak úgy élik az életüket, hogy az Isten törvénye ott van az életükben, az ott van a szívükben, lelkükben, és ez meghatároz mindent az életükben. Minden ebből indul ki, minden gondolkodás, minden cselekedet, az életfilozófia, tettek, minden. Az Isten törvénye ott van ezeknek az embereknek a szívében, akik igazak. Ez azért fontos megállapítás, mert egyébként nem úgy születünk meg erre a világra, hogy az Isten törvénye ott van a szívünkben, és annyira jó dolgokat szeretnénk csinálni egész életünkben, és így is sikerül. Amikor vizsgáljuk az életünket, akkor azért találkozunk rossz dolgokkal is, ami úgy a szívünkből kijön. Jézus világosan tanít erről, és azt mondja, hogy ha vizsgáljuk a szívünket, akkor ott azért mást is találunk, olyan dolgokat, amiről kapcsolatban nem biztos, hogy büszkék vagyunk. Ilyeneket mond Jézus, hogy belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, és akkor mondja, hogy paráznaság, lopás, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőgeztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Vagyis ezek, hogy ott vannak az embernek a szívében. Nem tudom, hogy találkoztál-e ezekkel, úgy néha-néha szembe jönnek, és próbál megnyilvánulni az embernek az életében, mindaz, ami ott van a szívében. És amikor arról beszél a Biblia, hogy az igaz embereknek a szívében az Isten törvénye van, akkor azt kell feltételeznünk, hogy valami cserére van szükség, ugyanis ez van a szívünkben, amit Jézus mond. Így születünk meg, hogy alapvetően készek vagyunk, vagy képesek vagyunk rossz dolgokra, gonosz dolgokra, és hát többé-kevésbé meg is éljük ezeket. És valami cserére van szükség ahhoz, hogy az Isten törvénye legyen az embernek a szívében, lelkébe, és ez határozza meg az életét és a gondolkodás módját. Ha azt mondta volna Dávid, hogy az igaz embernek a fejében az Isten törvénye van, akkor tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy figyeljetek, ha szeretnétek, hogy az Isten törvénye ott legyen a fejetekbe, akkor olvassátok a Bibliát reggeltől estig, tanuljátok meg kívülről, és minél többet tudsz a Bibliából, így agyilag, így információként, minél több bemegy, és ott memorizálódik, és minél több itt van a fejedben, annál inkább igaz ember leszel. Ez egyébként nem rossz dolog, ha olvasod a Bibliát és memorizálod, és minél több dolog ott van a fejedben, ami az Isten igéje, tehát ez semmiképpen nem gonosz dolog vagy rossz dolog. De Dávid nem erről beszél, hogy ez lenne a cél, hanem azt mondja, hogy az igaz embernek a szívében van az Istennek a törvénye. És hogyha az ember a szívébe szeretné befogadni az Isten törvényét, akkor ott már nem arról van szó, hogy mennyit tanulsz, vagy mennyi információt vagy képes befogadni, hanem egyszerűen elhiszed-e azt, vagy nem. Hittel lehet befogadni. A szívedbe hittel lehet befogadni dolgokat. Az agyadba, gondolkodással, tanulással, az információ beáramlásával, memorizálással lehet. A szívedbe hittel. És azért fontos ez a különbség, mert láttam már olyan embereket, akik értelmi fogyatékosak, addig lehet velük egy-két értelmes szót váltani, de mégis megértik valahogy az Isten igéjét, az a nagyon erős szűrő, ami náluk itt nem jól működik, mégis átenged valamit, és hittel elfogadják Jézust, és megtérnek. Alig tudnak valamit a Bibliából. Lehet, hogy egyetlen egy igeverset nem tud kívülről idézni. Lehet, hogy sokáig gondolkodna, és azt mondta, hogy nem tud semmit mondani a Bibliából. De látod rajta, hogy csillog a szeme, és az Isten törvénye otthon a szívébe, meg Krisztus ott él a szívébe. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy az igazaknak a szívében, a lelkében ott van az Isten törvénye, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy persze tanuljunk, persze az információ áramoljon, minden jó dolog, ami Istentől jön, a gondolatainkat járja át, de engedd tovább, és a szívedben legyen ott az Isten törvénye. Azt mondja a Biblia, hogy Mózes által jött a törvény, a kegyelem és az igazság az Jézus Krisztus által jelent meg. Tehát amikor mi újszövetségi emberek azt mondjuk, hogy szeretnénk igaz emberek lenni, akkor azt kell mondani, hogy Jézus kell befogadni az életedbe, és Jézus nem megtanulni kell, hanem hinni kell benne. Olyan sok ember megtanulta már Jézust. Rengeteg információ van, ami tudnak az emberek Jézusról, de Jézussal semmi kapcsolatuk nincs. Tehát amikor Dávid megállapítja, hogy az igaz embereknek a lényege, hogy az Isten törvénye ott van a szívében, akkor nekünk azt mondja Isten, hogy nagyon-nagyon fontos az, amit tudsz, de ennél sokkal fontosabb az, hogy te személyesen hittel fogadd be Jézust és hittel kövesd őt. Mert ez fog téged igazzá tenni, ez fog téged áldottá tenni, és ez segít téged abban, hogy akár ebben a Zsoltárban megfogalmazott jó dolgok, áldások, amit Isten ígér, az mind-mind a tied lehessen. Azt is mondja a Biblia, hogy akik így hittel elfogadják Jézust, vagy követik őt, nem csak elméletben, hanem a lelkük legmélyén is ott van Krisztus, azok az emberek egyrészt áldottak, és azt is mondja Dávid, hogy azt látta és azt tapasztalta, hogy nem csak azok az emberek áldottak, hanem még az utódaik is áldottak lesznek. Hát ez a különlegesség, nem? Ez az extra ajándék benne. Nekem még nincs unokám, valószínűleg egyszer majd lesz. Aztán lehet, hogy lesz majd dédunokám is, és nem tudom, hogy én ezt látni fogom-e, vagy meg fogom élni, vagy sem. De képzeljétek el, hogy ahogy végig gondoltam ezt, hogy ha én igaz ember vagyok Isten előtt, és én hittel követem Istent, Krisztus ott él a szívembe, mert befogadtam őt, akkor ez a hit nem csak engem tesz áldottá, hanem az utódaimat is. Az unokámat, a dédunokámat, és nem tudom kit még. Amikor én már nem leszek, én már semmi hatással nem tudok rá lenni, de azt ígéri az Isten igéje, hogy még az utódok is áldottak lesznek, azért, mert én áldott vagyok. És fordítsuk le, mivel te áldott vagy, ha te igaz ember vagy, akkor a te utódaid is áldottak lesznek. Hogy pontosan hogy és milyen módon, ez az Isten titka. Ez az ő dolga. De ezt ígéri a Biblia. Tehát az igazakra mindenképpen jellemző, hogy Krisztussal a szívükben élnek, hittel követik őt, és ilyen értelemben megtapasztalják az áldást. Ez tulajdonképpen az alap, és innen indul el minden. És ahogy tovább megyünk, a Zsoltár néhány olyan dolgot mond el, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megéljük, sőt, értsük és éljük meg, hogy hogyan lehetünk ilyen igaz és áldott emberek. Pihenjünk egy kicsit. Ki az, aki szereti az atlétikát? Sportot. Ez egy kicsit több. Szeretnék bemutatni nektek valakit. Itt van egy olyan ember, aki az atlétikának az egyik királya. Úgy hívják őt, hogy Elihud Kipozsi. Kipsozsi, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni a nevét. Valaki tud segíteni? Kipöcs. Oké, akkor én is tanulok valamit, nem csak tanítok. Mivel portugál nyelvben, és az ottani kiejtést nem tudtam pontosan, oké. Szóval Eliud, oké. Maradjunk ennél. Szóval Eliud egy olyan atléta, aki óriási dolgokat tett le az asztalra ezen a területen, és ő rá az jellemző, hogy alapvetően hosszú távfutó, és hát tulajdonképpen ahol elindul mostanában a versenyeken, ott minimum a dobogó, de nagyon sok versenyt megnyer. Többek között ő tartja a maratoni világcsúcsot, de látjátok Rióban is nem a sor végén futott be a célba, hanem az elején. Tehát ő egy nagy sztár az atlétikában. És ahogy gondolkodtam ezen a, ezen a maratoni futáson, meg a hosszú távú dolgokon, azt kell látni, hogy amikor, ha valaki fut, és rövid távon fut, a rövid távnál tulajdonképpen minden másodperc számít. Nagyon fontos a start, mondjuk egy 60 méteres, 100 méteres, nem tudom, milyen kategóriák vannak az atlétikában. Minél rövidebb a táv, annál inkább minden tized másodperc fontos. Hogy hogy állsz be a startgépbe, hogy hogy indulsz el, mennyire tudsz gyorsan indulni, mert aki az élre ugrik, az fogja megnyerni. Nem sok idő van arra, hogy cserélgessék az emberek ott a helyeket, hanem tulajdonképpen meghatározza az, hogy ha gyors vagy az elején, akkor győztél. Ha nem tudsz gyors lenni az elején, közben nem csak lehetőséged van változtatásra. Viszont a hosszú táv futásnál, egy maratoni futásnál, ahol nincsenek ilyen startgépek, ahol beállnak az emberek, és akkor eldődöd a startpiszta, és már azonnal ugrik, lehet, hogy nem 8 vagy 10 ember van a startnál, hanem lehet, hogy 50 ember is ott van. És ahogy elindulnak, a hosszú táv futásra az jellemző, hogy teljesen mindegy, hogy az első 50, 100, 200, vagy akár az első 1 kilométernél ki van elől. Ez alapvetően nem határoz meg semmit. Még a start sem határoz meg olyan sokat. De az viszont fontos, hogy ahogy telnek majd a percek, meg a kilométerek, ahogy fogynak, a gyengébbek folyamatosan csúsznak hátra, az erősek, vagy a kitartóak, vagy akik bírják, azok folyamatosan mennek előre, és a végén természetesen az győz, aki hosszú távon a leggyorsabb és a legerősebb tudott lenni. És ahogy olvastam a Zsoltárt, a 37. Zsoltárt, Dávidnak az egyik fő üzenete az, hogy az élet egy hosszú távfutás. Az életet, ha modellezni akarjuk, és jól akarjuk élni az életet, akkor nem egy ilyen 60 méteres futásba kell gondolkodni, hogy jó kell csinálni, most összpontosítok, és már gyorsan el is értem a célt, és próbálom az eredményeket valahogy bekönyvelni, hanem egy hosszú távfutás az élet. El kell indulni, és közben, ahogy haladunk, mindenféle csereberék vannak. Van, aki egyik szakaszon fut elő, van, aki a másik szakaszon fut elő, van, aki lemarad, de aki lemarad, még az is lehet a győztes. Tehát egy óriási mozgás van a pályán, mielőtt befutnánk a célba. Az élet alapvetően egy ilyen hosszú távfutás. És ahogy olvassuk a Zsoltárt az igazakról és a gonoszokról, hadd tegyek fel egy ilyen nagyon egyszerű kérdést, hogy láttál már olyan embert, aki nem becsületes, nem korrekt, nem az Isten törvénye határozza meg az életét, mégis úgy tűnik, hogy jól megy neki, és előfut. Láttatok már ilyen embereket? Én már sokkal találkoztam. Valószínűleg fogok is még. De aki alapvetően így építi fel az életét, hogy semmi nem számít neki, és mindig az adott dologban a legtöbbet akarja kihozni, és nem számítanak a szabályok, nem számítanak a törvények, rugalmasan értelmez mindent, csak azért, hogy neki jó legyen, azok az emberek tulajdonképpen úgy élik az életeket, mintha rövid távfutás lenne ez az egész. Hogy most itt és most nekem a legtöbbet kell kihozni ebből, és nem számít semmi, és győzni akarok. De a Biblia azt mondja, hogy azok az emberek, akik így élik az életüket, azokra az emberekre jellemző lesz, és így fogalmaz Dávid, hogy egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de a nyomát se találod. Hogy azok az emberek, akik ilyen kevésbé becsületes, vagy nem korrekt módon élik az életüket, vagy így futják a pályát, hogy nem szabályszerűen, lehet, hogy előtted vannak, lehet, hogy csodálod is őket, hogy sikerül neki, de ha nem becsületes, ha nem korrekt, ha nem az Isten törvénye van a szívében, akkor azt mondja a Biblia, hogy amilyen gyorsan sikerült neki az élre jutni, amilyen gyorsan, látványosan fölépültek a dolgai, olyan gyorsan fog összeomlani. És a végén nem fog bejutni a célba. Ott vannak a másik oldalon az igazak, és hogyha az igazakra gondolunk, akkor bizonyára láthatok már olyan igaz embert is, aki becsületes, korrekt, próbálja jól élni az életét, sőt, még másoknak is segít ebben, és mégis úgy tűnik, hogy nem előfut. Tele van gondokkal, nehézségekkel, problémákkal, és néha középterületen, vagy néha a sor végén fut. Láthatok már ilyen embert? És feltehetjük a kérdést, hogy miért van ez? Miért van az, hogyha valaki nagyon korrekt és nagyon becsületes, és az Isten törvénye ott van a szívébe, akkor hogy lehet, hogy az, hogy ő a 100-ból a 89-dik? Vagy ő a 100-dik? És a sor végén fut. Mert lehet ilyen, ugye? Lehet, hogy te is voltál már ebben a helyzetben, meg én is voltam ebben a helyzetben. De ne felejtsétek el. Dávid azt mondja, és annak a Zsoltárnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy az élet egy hosszú távfutás. Nem számít, hogy most kifut elől, az a kérdés, hogy a győztes oldalon ki lesz majd. És lehet, hogy lesz olyan, hogy az igaz fut-fut küzd, de csak középmezőnyben van, és a gonosz fut-fut küzd, és ott van elől, de a végén az igazak jutnak a célba, és a gonoszok közben elpárolognak. Még az emlékesen marad meg, azt mondja a Biblia. Ismeri az Úr a fedhetetlennek az életét, és örökségük megmarad örökké, ezt mondja a Biblia. Tehát azt kell mondani, hogy az igazakra jellemző az, hogy hosszú távon élik az életüket, és hosszú távon gondolkodnak. Ki az, aki a jelenlévők közül rendelkezik jogosítványal, tehát autót tud vezetni? Majdnem mindenki. Ki az, aki szeretne autót vezetni, csak még nincs jogosítvány? Erre is van jelentkező. Elárulok nektek egy titkot. Amikor én sok évvel ezelőtt elkezdtem autót vezetni, és jártam a tanfolyamra, akkor az oktatóm egy dolgot megtanított, és azóta azt mondom, hogy már sok évtized, meg nem tudom, hány százezer kilométer, millió kilométer van mögöttem, de ez az egy dolog nagyon biztos. Mindig azt mondta, hogy ha jól akarom vezetni az autót, akkor nem úgy kell beállni, vagy beülni, hogy föltekerem az ülést a legmagasabb pozícióba, fogom a kormányt, és mindig nézem így az autónak az elejét, és így akarok vezetni, mert így nem lehet. Üljek le kényelmesen, érjem el a különböző pedálokat, sebbeállítót, kormányt, minden, szóval legyen kényelmes. Nézzek előre, nézzek egy távolabbi pontra, és ha a távolabbi pontot látom, hogy hova akarok menni, akkor a kisebb korrigálást annak alapján tudom megtenni. Ugye így kell vezetni az autót. Hát próbáld meg úgy, hogy mindig nézel így az autó elé. Vagy inkább ne próbáld meg, mert jövő vasárnap nem itt leszel, hanem megyünk kórházba, és látogatni fogunk téged. Hosszú távon kell látni a célt, és ha hosszú távon látja az ember a célt, akkor az segít abban, hogy most mit kell tennem ahhoz, hogy majd azt a kanyart be tudjam venni, akkor meg tudjam előzni az előttem lévőt, vagy bármilyen manővert meg tudjak tenni. Az élet az egy ilyen hosszú távfutás, ahol hosszú távon kell látni a célt. És ez azért fontos látunk meg újra és újra szembesülni ezzel, mert olyan sok cél van. Az ördög is annyi célt ad az embernek. Ugye az ördög ebben nagyon jó. Tehát, hogy fölhívja a figyelmedet sok mindenre. Ugye ezt tette az édenkertbe is, hogy ilyen új lehetőségeket fölkínált, mint egy jó ügynök, hogy kedves Éva, nem gondolkodtál azon, hogy, és akkor itt van egy fa, itt van egy gyümölcs, ez jó íze van, meg ilyen lehetőségek vannak benne, meg olyan információt tudsz elnyerni majd ebből. Tehát ugye fölkínálja az új lehetőségeket, az új célokat, és az ember, ha nem látja az igazi, Isten szerinti hosszú távú célokat, akkor ezek elvihetik rossz irányba. De ha az ember tudja, hogy mi a hosszú távú cél, akkor ezek az alternatívák, amit az ördög, vagy egyáltalán sokszor nem is az ördög személyesen, hanem az élet hoz mindenféle lehetőségeket, és nagyon sokszor nem figyelünk, akkor mindent ki akarunk próbálni, és akkor mindennel próbálkozunk, és egy idő után már nem is a cél felé haladunk, hanem valami más irányba. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az életet hogy kell élni, akkor azt tudni kell, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és ezek a hosszú távok meghatározzák azt, hogy ma, vagy itt és most mit kell tennem. Vagy legalábbis segít ebben. Egy másik dolog, amit érdemes megemlíteni, a prioritásoknak a kérdése. A hosszú távon az ember ismeri a céljait, tehát én tudom, hogy nekem a cél a mennyország, ez a legfontosabb, és ennek rendelek alá mindent, akkor minden döntésemet sokkal könnyebb meghozni, mintha ezt nem tudom, ezt a hosszú távú célt, hanem nem úgy próbálok rövid távon tájékozódni. Jézus mond egy nagyon-nagyon fontos dolgot, egy ilyen alapelvet, alapszabályt, hogy hogyan kell a prioritásainkat meghatározni. És a Máté evangéliumának a 6. rész 33. verse, ez egy ilyen nagyon fontos alapszabály. Szerintem a mai emberének ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudja, meg is élje. Azt mondja ez az alapelv, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más csak utána, amit egyébként Isten megfogadni neked. Először Isten országa, a hosszú távú cél, hogy merre megyünk, hova akarunk megérkezni, ez Isten országa, és minden más, az majd ezután fog következni. És azok az emberek, akik ezt fölcserélik, és azt mondják, hogy minden mást el akarok érni, ilyen élményt, olyan célokat, olyan sikereket, minden, de egyébként ezt nem látják, és nem e felé haladnak, azok az emberek nagyot fognak bukni. Lehet, hogy üdvösségük lesz, mert Isten kegyelmét átélik valamikor, de sok mindent kihagynak az életből, pedig pont azért csinálják ezt, hogy megszerezzenek sok mindent. Ha hosszú távon gondolkodunk, és azt mondja a Zsoltár, hogy az igazak hosszú távon gondolkodnak, tudják, hogy mi a végcél, és mindenképpen oda fognak eljutni, ez meghatározza őket abban, hogy jó döntéseket hozzanak, és jó irányba haladjanak. Dávid ezt élte át, ezt tapasztalta meg, hogy az élet sok bonyolult dolgai között mindez működik. És azt is mondja, hogy egyszer látott egy erőszakos bűnös embert, olyan volt, mint egy terebély, egy zöldelő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett meglátni vagy megtalálni. Vannak emberek, akik olyan nagyra nőnek, hatalmukban, pénzügyeikben, befolyásukban, tekintélyükben, nem tudom, hogy szóval ki se kerülheted. Olyan nagy, hogy muszáj szembe kerülni vele, vagy muszáj látni. Tehát nem mondhatod azt, hogy nem érdekel. De ha nem igaz ember az a nagy ember, akkor azt mondja Dávid, hogy ő sok ilyet látott, hogy fölnőttek ilyen nagy emberek, mint egy terebélyes fa, és egy idő után eltűnt, és kerestem, hogy hol van, és kiderült, hogy sehol. Már az emléke sincs, már nyoma sincs. De az igaz, az nem mindig ilyen módon jelenik meg, hogy ilyen terebélyesedő, nagy, hatalmas zöld fa, és mindenki látja, és mindenki azt mondja, hogy ez igen. De az igaz, az tudja, hogy hová tart, az tudja, hogy mi a hosszú távú cél, halad előre, néha elől, néha középen, néha hátul, de halad előre, és egyszer eljut a célba, és be fog érni a célba. Tehát Dávid azt akarja mondani a kősziklő gyülekezetnek, nekünk, hogy ne felejtsd el, hogyha igaz ember akarsz lenni, akkor legyenek hosszú távú célod, és az a hosszú távú cél nem más, mint a mennyország. Az üdvösség. Minden ez alatt van. Minden ezután fog következni. Menjünk tovább. Még két dolgot szeretnénk megemlíteni, ami átvisz bennünket az érzelmeknek a területére. Én azt úgy próbáltam megfogalmazni, hogy Dávid valami olyasmit mond, hogy az igaz embereket nem az érzelmeik irányítják, hanem a Szentlélek vagy Isten. És a kettő között lényeges különbség adódik. Az érzelmeink hullámoznak, az érzelmeink néha fönt vannak, néha lent vannak, néha jobbra mozdítanak bennünket, néha balra mozdítanak bennünket. Tehát nem az érzelmeink befolyásolnak bennünket, hanem maga az Istennek a vezetése. És olyan dolgokról beszél Dávid, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, ezzel indul a Zsoltár. Vagyis az érzelmeket helyre kell tenni. Ne haragudj, és ne irigykedj. Szóval irigység. Szoktál irigykedni? Hát nem. De tényleg nem? Hát egy kicsit. Ugye, és akkor... De biztos? Hát néha nagyon. És akkor úgy mehetünk egyre őszintébb szintekre. Az irigység az ott van az embernek a szívében, hogyha ha visszaemlékeztek Jézusnak a tanítására, amikor azt arról beszél, hogy mi van az embernek a szívében, az irigységet belevette. Ugye az alapból ott van. Akármilyen kicsi a gyerek, még sok mindent nem tud fölfogni a világból, de irigykedni már tud. És az felnőtt korban se változik. Lehet, hogy az sem, hogy nem sokat ért a világból, de az sem, hogy tud irigykedni. Nos, tehát az irigységgel kapcsolatban Dávid nagyon-nagyon fontosnak érzi azt, hogy ezt tegyük valahogy a helyére. Hogyha az irigységet meg akarjuk határozni, hogy pontosan mi is az irigység, akkor tulajdonképpen az irigység az úgy működik, hogy ami nekem van, vagy ami rám jellemző, vagy amivel rendelkezem, az valahogy elhalványul, és ránézek valakire, és hogyha látok valami olyat, ami mondjuk neki van, és nekem nincs, akkor az úgy fölnő, az olyan nagyon kívánatosan, nagyon szépé válik, és leértékelem azt, ami nekem van, vagy ami én vagyok, és nagyon vágyom arra, és nagyon kívánom azt, ami neki van, és ebből következik az irigység. Hát könnyű neki. Neki van, és nekem nincs. Neki jó, és nekem rossz. Neki könnyen mennek a dolgai, nekem meg esetleg nehézségeim vannak, vagy rosszul mennek a dolgaim. Tehát ez az irigység tulajdonképpen sok mindenben meg tud nyilvánulni, ami egyébként azért fontos foglalkozni vele, mert eltérít bennünket a hosszú távú céloktól. Például találkoztatok már olyan keresztény emberrel, aki azon problémázott, hogy de jó azoknak, akik nem járnak templomba, vagy nem járnak gyülekezetbe, minden vasárnapjuk szabad. Úgyhogy lehet pihenni, nem kell korán kelni, addig alszok, ameddig akarok, nem mondja senki, hogy mit csináljak, nem szól bele senki az életembe. Élvezem az életet, és kész. És vannak olyan, vagy lehetnek olyan, itt nincsenek, tudom, de lehetnek olyan keresztény emberek, akik esetleg megfogalmazódik azt, hogy hát neki jobb, nem? De nem. Mert az igazakra jellemző a hosszú távú gondolkodás, meg az is, hogy esetleg áldozatokat hoznak azért, hogy be is jussanak a célba. Az igazak elkötelezettek ebben, hát a gonoszokat ez kevésbé érdekli. Tehát amikor arról veszünk, hogy irítség, akkor tulajdonképpen ez a mentalitás jön az emberben, hogy valami másnak van, ami nekem esetleg hiányzik, vagy nekem szükséges lenne, és ezt valahogy nagyon vágyok erre, és nagyon szeretném. Vannak igaz emberek, akikben az ördög esetleg olyan kísértéseket hozhat, amiből irítség lehet, hogy könnyű annak, aki, hogy is mondjam, rugalmasan kezeli a pénzügyeit, vagy az adószabályokat, vagy a törvényeket, mert ő halad előre. Én meg annyira korrekt és becsületes vagyok, hogy én csak lépésről lépésre tudok menni, ő meg nagy lépésekbe halad előre. És akkor kinek van igaza? Irigykedek rá, mert neki könnyebb, de végül is ő egy zöld előfa. Én, hogyha egy igaz ember vagyok, és lehet, hogy lassabban haladok, és nem én vezetem a futást, hanem csak középmezőnyben vagyok, vagy esetleg a végén, de ez a valaki egyszer eltűnik, és nem jut be a célba, és én viszont be fogok jutni a célba. Tehát az irítségről, amikor beszélünk, akkor azt mondja a Biblia, hogy egyrészt ne irítkedj. Példabeszédek 23-ban azt mondja a Biblia, hogy ne edd az irigy embernek a kenyerét, és ne kívánd a jó falatjait. Hogy ne csak az, hogy ne kívánd azt, hogy ne legyél irigy ember, hanem távol tartsd ettől az egésztől magad. Tudod miért? Mert az irítség tisztátalanná teszi a szívedet, és ha tisztátalan a szíved, akkor az Istennek a törvénye, vagy a Krisztusnak a valósága nem tudott tenni a szívedbe. Az irítség alapvetően megakadályoz téged abban, hogy igaz emberként tud élni az életedet. Megfertőzi a lelkedet, és az Isten törvénye nem tud működni. Az Isten jelenléte nem tud működni az életedbe. Tehát azt kell mondani, hogy az igazakra jellemző az, hogy tisztán tartják az irítségtől a szívüket és a lelküket, és hát alapvetően amire vágynak, azért akkor nem az irítség jön, hanem mondjuk az imádkozás. Ez nem baj, hogyha vágyunk valamire. Az rossz dolog, ha vágyok valamire és irítkedek, az jó dolog, ha vágyok valamire és imádkozok érte. Azt mondja Dávid, hogy az irítség el fog téríteni a hosszú távú célottól, az irítség megfertőzi a lelkedet, és az irítség miatt az Istennek a törvénye nem lesz ott a szívedbe. Az Istennek a jelenléte nem lesz ott a szívedbe. A másik ilyen érzelmi dolog, amiről Dávid beszél, hogy ne mérgelődj. Ki szokott mérges lenni? Ugye, sűrűn? Naponta hányszor? A mérgelődés, a harag kérdése. 8. vers ezt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Elég korrektív fogalmazás, nem? Hagyd az egészet, foglalkozz valami mással. A harag az olyan dolog, hogy nem hívod, de jön. Nem tervezed, de megnyilvánul az embernek az életébe. Én nem tudom, hogy a másokhoz viszonyítva, hogy mennyire vagyok ilyen haragos vagy nem haragos ember, de a múlt héten egyszer nagyon kiakasztottak, és volt egy hosszabb idő, amikor kellett idő, hogy megnyugodjak, mert annyira mérges voltam egy bizonyos rendszerre is, de emberekre is, akik nem korrektül viselkedtek. És amikor igazságtalanság éri az embert, vagy azt érzed, hogy át akarnak verni, hogy a te időd, a te pénzedből akar más meggazdagodni, vagy téged levegőnek néz, és csak úgy átlép rajtad, akkor eleve bejön az, hogy hát mit képzel, ugye? És jön ez a harag kérdése. Egyébként hogy szoktuk kezelni az ilyen dolgokat? Tehát amikor veszteségért átlépnek rajtad, nem becsületesek körülötted, ilyen az iskola, vagy ilyen a munkahely, vagy nem tudom, a környezet. Ugye a harag az néha úgy megnyilvánul, és valameddig befolyásol bennünket a harag. Dávid tehát azt mondja, hogy tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Vagyis rossz irányba befolyásol téged. A hosszú távú cél az, hogy a mennybe megyünk, és mindent ennek rendelünk alá, és ha az ember az érzelmeit nem tudja kezelni, akár az irítség felé mozdul ki, az is rossz irányba visz, de azt mondja Dávid, hogy ha a harag irányába mész el, a harag is el fog téríteni téged a hosszú távú céltól, és nem az történik majd, amit szeretnél. Nem az igazak dolgai lesznek rád jellemzőek, hanem átcsúszik az ember a gonosz oldalra. Jakab elég sokat beszél erről a harag témáról, és olyanokat mond, hogy legyél késedelmes a haragra, mert az embernek a haragja az nem szolgálja az Isten dicsőségét. Voltál már, amikor nagyon mérges voltál azért, mert valakik mondjuk, hogy is mondjam, istentelenül viselkedtek? Nem is annyira veled szemben, hanem úgy Istennel szemben. És azt mondja a Biblia, hogy az embernek a haragja, teljesen mindegy, hogy jogos, nem jogos, tehát nem ez a kérdés, nem fogja szolgálni az Istennek a dicsőségét. Tehát, hogy ez nem olyan eszköz, amit nekünk használni kellene. Vessétek el magatoktól a tisztátalanságot, haragot, gonoszság utolsó maradványát is. Pont. Tehát azt mondja Jakab, hogy egy csomó dolgot vessél ki magadból, és többek között a harag is ott van, és azt mondja, hogy azért, hogy utána be tudjátok fogadni az igét. Vagyis a harag ott van a szívedbe, ugyanazt írja el az ördög vele, hogy megfertőz téged, és az Istennek a jelenlét, az Istennek a törvénye nem tudott lenni a szívedbe. Nem az a baj, hogyha haragszol. Ezt nem tudod kikerülni. Legalábbis én biztos nem. De azt mondja a Biblia, hogy ha haragszol, mérges vagy, akkor oké, de a nap ne menjen le a te haragoddal. Tegyél meg mindent, küzdjél ellene, hogy mire este lesz, akkor nyugodjál meg, engedd el a haragodat, nyugodjál meg, lazulj el, imádkozzál, és menjél normálisan tovább. És tudd, hogy mi a hosszú távú célod. Ne irigykedj, és ne engedd, hogy a harag megfertőzzön, mert mind a kettő megöli az Istennek az igéjét, az Istennek a szavát. Ez annyira fontos, most képzeljétek el, hogyha itt bárki van, biztos nincs ilyen, de hogyha mégis lenne, egy ilyen elméleti dolgot képzeljünk el, valakinek az irítség most ott van a szívében, és hogy elég magas szinten ott van. És most is azon gondolkodik, hogy pont, és akkor mit képzel valaki, és miért jó neki, és nekem rossz. Vagy a harag nagyon magas szinten valakinek ott van most a lelkében, ez téged tökéletesen megakadályoz abban, hogy ami itt elhangzik, abból bármi is áldást legyen neked. Ha viszont ezeket kidobod az életedből, megszabadulsz a haragtól, irítségtől, akkor a lelked, a szíved alkalmassá válik arra, hogy az Isten elkezdjen munkálkodni benne. És ez egy alapvetően fontos dolog. Hogyha haragszunk is, egyrészt ne vétkezzünk, másrészt a nap ne menjen le a haragunkkal. Tehát az igazakra jellemző a hosszú távú gondolkodás, a mennyországba gondolkodnak. Az igazakra jellemző az, hogy az érzelmeiket kezelik, az Isten kezébe teszik, és sem az irítség, sem a harag irányába nem mozdulnak el, hanem maradnak a célban, és haladnak lépésről lépésre a cél felé. És szeretnénk még beszélni arról, hogy a Zsoltárnak mi a leggyönyörűbb része szerintem. Aztán lehet, hogy neked más van kiemelve, de ami nekem igen, azt szeretném megosztani veletek. Nagyon sok Bibliám van, és a legtöbb Bibliában ez a rész, amit most olvasni fogok, ez ki van emelve, vagy alá van húzva. Nekem ez rengeteget jelentett már olyan helyzetekben, amikor valami utalágozás volt, vagy bizonytalanságban voltam, vagy egyáltalán valamit akartam, hogy Isten mondj valamit, és akkor jött a 37. Zsoltárnak ez a szakasza. Ez így hangzik, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít, légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Talán egy kicsit ez össze is foglalja az egész Zsoltárnak a mondani valóját, vagy az üzenetét. Gyors lépésekbe menjünk végig ezen a pár versen. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szívednek a kéréseit. Mit jelent gyönyörködni? Kicsit úgy leragadni valahol. Valamit látsz, ami annyira szép, hogy úgy ott maradsz. A gyönyörködésnek a szinonimáinál valami olyasmi van, hogy nem tud valamivel betelni az ember, nem tud tovább lépni, mert annyira betölti a gondolatait, vagy az a látvány az annyira szép és annyira kellemes. Kicsit ilyen szlengesben azt is lehet mondani, hogy valaki legelteti a szemét valamin, vagy annyira szép és annyira jó, hogy betölti a gondolatait, gyönyörködik benne. A gyönyörködés azt is jelenti, hogy élvezi azt a látványt, vagy azt a helyzetet, vagy csodája. Ez a gyönyörködés. És azt mondja Dávid, hogy az igaz emberek mit csinálnak? Gyönyörködnek az Úrban. Az igaz emberre jellemző az, hogy néha úgy leragad, és csak úgy Isten. Gyönyörködni Istenben, egyszerűen csak figyelni és csodálni azt, hogy az Isten milyen, vagy az Isten mit tesz. Szoktál gyönyörködni az Úrban? Tudom, hogy nincs rá idő, de akkor is kérdezem. Tehát, hogy szoktál gyönyörködni az Úrban? Mert az igaz emberekre ez jellemző. Az, hogy gyönyörködik az Úrban, ez segít a hosszú távú céloknak az elérésében. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szívednek a kéréseit. Aztán hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá tesz igazságodat, és jogodra fényt derít. Hát a jogaink napjainkban nagyon-nagyon fontosak, főleg a nyugati világban, tehát az emberi jogok az már az Isten jogai fölött is vannak, tehát hogy mindenek fölött csak a jogaink vannak, ugye? De mit mond Dávid? Ne foglalkozz annyit a jogaiddal, sokkal inkább bíz Istenre a dolgaidat. Az Isten az, aki az igazságodra fényt derít, ő az, aki munkálkodik, vagyis lazulj el, bíz az Istenre jobban a dolgaidat, és hidd azt el, hogy mindaz, amit az Isten tesz, az eredményesen meg több lehet, akár bölcsességet ad neked, akár a körülményeket úgy alakítja, akár erőt ad ahhoz, hogy egy konfliktust, egy nehéz helyzetet megoldj. De hogyha az Istenre bízod a dolgaidat, a jogaidat, a követeléseidet és az igazságodat és mindent, akkor te igaz ember leszel. Mert az igaz emberekre jellemző, hogy az Úrra bízzák a dolgaikat, és jellemző az rájuk, hogy nem kapkodnak fűhöz fához, és nem rohangálnak mindenhová, hanem egyszerűen teljes szívűből bíznak az Úrban. És azt is mondja Dávid itt, hogy légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Hát ugye ez nehéz volt neki, abban az időben nehéz volt nekünk, és nehéz lesz ezután is, amikor a gonoszok vagy az alattomosoknak jól megy, az igazaknak meg nem jól megy. Hol van itt az igazság? És azt mondja Dávid, hogy amikor ezt látod, és ebben fölháborodsz, és minden bajod van a helyzettel, meg a körülményekkel, meg azokkal az emberekkel is, akkor nyugodj meg, lazulj el, légy csendbe, és ne felejtsd el, hogy ez hosszú távfutás. Hosszú távon gondolkodunk, és akik most a legnagyobb problémát okozzák neked, hogy könnyű neki, azok eltűnnek, szabad lesz a pálya, és te meg befutsz a célba. Mert az igaz emberekre jellemző az, hogy beérnek a célba, a gonoszokra jellemző az, hogy nem fognak beérni a célba. Isten arra hív bennünket ma is, hogy legyünk igaz emberek. És az a jó, hogy ez nem egy olyan kategória, úgy előre el van döntve. Megszülettél, és valahogy beleszülettél a gonoszoknak a kasztjába, és hát ez van. Nem jó helyen születtél, nem jó időben. Tehát nem erről van szó. Vagy esetleg valaki meg beleszületik az igazaknak a kasztjába, és hát ő neki meg szerencséje van. Nem erről van szó. Hanem mindenki beleszületik a gonoszoknak a kategóriájába, mert a szívünk az nem tiszta, a szívünk tele van olyan dolgokkal, amiről a Jézus tanított, hogy gonoszság, paráznoság, tisztátalanság, olyan vágyak, olyan tervek, olyan elképzelések, amelyek nem az Isten szerint valóak. És ahhoz, hogy az ember igaz legyen, ahhoz szükség van egy cserére. Hogy kidobni ezeket a gonoszságokat, és beengedni az Istennek a törvényét, az Istennek az igazságát, magát, Jézus Krisztust, aki elhozta az Istennek az igazságát a te életedben is, meg az én életemben is. Ezért most arra hívlak benneteket, hogy gondoljuk át azt, hogy ki az igaz, és ki a gonosz. És ha átcsúsztál a gonoszoknak a területére, az eszközrendszeredben, a gondolkodásmódodban, akkor Isten azt mondja, hogy hagyd ezt az egészet, mert az nem visz eredményre. Nem jó irányba befolyásol téged. Gyere vissza. Ha valaki úgy van itt, hogy még nem adta át Jézusnak az életét, akkor alapvetően ebben a gonoszságban van még ha nem is így gondol magáról, vagy nem egy ilyen köztörvényes bűnöző, de mégis ez a csere nem történt meg az életében, hogy a gonoszság helyett az Istennek az igazsága legyen ott a szívében. Imádkozni fogunk most, és arra hívlak benneteket, hogy legyünk őszinték. Ugye, tehát, ahogy kérdeztem, hogy ki az, aki irigykedett már, hát valamikor már igen, ha kicsit komolyabban beszélünk, akkor egyre gyakrabban irigykedünk, ugye, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor ez azért meghatározza az életünket, és ezzel küzdeni kell. A következő percben engedjük meg, hogy legyen egy ilyen igazi küzdelem az életünkbe, és hogyha valami nem odavaló, harag, irigykedés, gonoszság, bármi, dob ki, és engedd, hogy Krisztus betöltse ezt az űrt. Hogy legyél igaz ember, és legyél áldott ember, és a célban ugyanúgy találkozunk, mint ahogy most találkoztunk az Isten tiszteleten. Imádkozzunk. Drága Úrunk, téged hívunk, hogy segíts nekünk ebben a komoly kérdésben. Úrunk, szeretnénk tényleg a jó úton járni, szeretnénk a mennybe jutni, és nem eltévedni, és nem rossz irányba menni, hogy az életünket nem fölösleges dolgokkal elherdálni, hanem tényleg úgy élni az életünket, amit te elterveztél nekünk, mert elhisszük azt, hogy az jobb, mint amit mi kitaláltunk. Úrunk, kérünk téged, hogy bocsáss most meg azokat a bűneinket, amikor a gonoszoknak az eszközrendszerét használtuk. Tisztíts meg a szívünket az irítségtől, vagy a haragtól. Szabadíts meg bennünket minden olyan dologtól, ami nem szerinted való. És segíts, hogy jól lássuk ezt a világot, hogy legyen egy tiszta, 100%-os szerinted való világképünk. Hogy lássuk, hogy mi a gonoszoknak az útja, és mi az igazaknak az útja. És Úrunk, őrizd meg bennünket, és segíts abban, hogy ne keveredjünk ebben el. Hogy ne irigykedjünk azokra, akik rossz irányba haladnak. Úrunk, segíts abban, hogy sokkal inkább áldottnak, hálásnak érezzük magunkat azért, mert igazak lehetünk. Kérünk téged, hogy akiknek szüksége van most, munkálkodj a szívébe, lelkében, hogy tudjon megbocsájtani, vagy felszabadulni, vagy elengedni dolgokat. Akinek arra van szüksége, tudjon befogadni téged. Imádkozunk azért, hogy mindaz, amit megígértél itt a Zsoltáron keresztül, hogy az igazaknak még az öröksége is áldott, segíts, hogy így tudjuk élni az életünket. És hiszünk abban, hogy tényleg te megáldod még az utódainkat. És köszönjük ezt az ígéretet, köszönjük ezt a csodát. Kérünk, hogy vezess bennünket a következő napokban is, hogy az igazak útján tudjunk járni. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.